Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Szombati adásunk tartalmából.
Ferenc pápa Trentino tartomány küldöttségéhez, a családegyházak, a keresztény értékek iskolái.
A Szentatya fogadta a dél-szudáni egyházak tanácsát.
Írország örömmel várja Ferenc pápát.
Felszentelték az első amazóniai benszülött papot. Velük maradok, és nem parancsolok nekik.
A torinói lepel, a fájdalmak embere 3D-ben.
Ferenc pápa Trentino tartomány küldöttségéért, a családegyházak, a keresztény értékek iskolái. Március 24-én szombaton délben Ferenc pápa az észak-olaszországi Trentino tartomány önkormányzati vezetőit fogadta a Kelemen teremben, élükön Lauro Tisi trentói érsekkel. A 110 fős delegáció az 540 ezer lakosú független tartomány képviseli, amelynek területén az olasz mellett német, ónémet és ladin nyelvet is beszélnek.
Ferenc pápa hozzájuk intézett beszédében megbecsülését fejezte ki azon elkötelezettségükért, melyel többek között olyan projekteket valósítanak meg és támogatnak anyagilag, melyek a zarándokok és látogatók vatikáni fogadását segítik.
C'è tanto bisogno ai nostri giorni di persone che sappiano rendere una coraggiosa testimonianza dei valori.
Nagy szükség van napjainkban is arra, hogy az evangélium erkölcsi tanításáról bátran tanúskodjanak. Terjesszék továbbra is a nyitott és testvéri élet kultúráját, családjaik legyenek kicsi otthon egyházak, melyek Jézus szaván, az egyház szeretetén és az élet szolgálatán alapulnak. Ezek a családegyházak alkotják ugyanis az emberi és keresztény értékek iskoláit az új nemzedékek számára. Hintsék bátran továbbra is a szeretet evangéliumának magvait, ahová a gondviselés hívja őket, zárta rövid beszédét a pápa.
Trentino Alto Adige a legészakibb olasz régió, amely északon hosszú szakaszon Ausztriával, északnyugaton pedig rövidebben Svájccal határos. Területe 13 ezer négyzetkilométer, heted magyarországi méret, lakosainak száma 1 060 000. Ez a régió mondjam teljes egészében hegyvidékkel borított, ez a magyarázata annak, hogy területéhez képest alacsony a népesség száma. A térség lakói, olasz és német ajkúak vegyesen, a 19. században az osztrák-magyar monarchia fennhatóság alatt álltak, de folyamatosan függetlenségre törekedtek. Ami 1919-re sikerült is, amikor az olasz királysághoz csatolták a területet. Ezt követően és a fasizmus terjedésével a német nyelvi iskolákat bezárták, a német nyelv nyilvános használatát tiltották. Ebben az időben, 1939-ben a németül beszélő kisebbség igyekezett kivándorolni a harmadik birodalomba, de a második világháború kitörése ezt a kibonulást lelassította, az elvándoroltak harmada pedig a háború után visszatért a területre. A második világháború után Olaszországban Alto Adige lakossága vissza akart térni Ausztriához, Trentino lakossága pedig önállóságot követelt. Alcide de Gasperi olasz és Karl Gruber osztrák külügyminiszter 1946-ban megegyezést írtak alá, amely garantálta Trentino Alto Adige térségének az önállóságát.
Nyelvjárások tekintetében elmondható, hogy a régió trentinói részének javarésze olasz anyanyelvű lakosokból áll, a populáció viszonylag kis része beszél germán eredetű nyelvet, és már csak kis számban beszélnek két régi nyelvjárást, a mokenót és a cimbrót. A régiót egyébként 1948-ban kétnyelvűvé nyilvánították, ezt 1972-ben törvényben erősítették meg, amit 2001-ben az olasz alkotmányba is beemeltek. A szomszédos Südtirol, Alto Adige-i régió lakossága 530 ezer, melynek kétharmada vallja anyanyelvének a németet. Trentino Alto Adige önállóságával és hivatalos többnyelvűségével mintát ad európai keretek között a hasonló autonómia törekvéseknek.
A pápa fogadta a dél-szudáni egyházak tanácsát. A pápa imádkozik Dél-Szudánért, és szívén viseli az ott élő emberek sorsát. Nem tud nyugodni, ha az egyháznak egy része szenved. Pater James Oyet Latanzio, a Dél-Szudáni Egyházak tanácsának szóvívője, így foglalta össze a pénteki pápai audienciát, amely keretében a Szentatya fogadta az ökumenikus szervezet képviselőit, püspököket és más keresztény felekezeti tagokat. A tanács béke kezdeményezéseket mozdít elő Dél-Szudánban, amelyet polgárháború sújt.
A Dél-Szudáni Egyházak Tanácsa képviselői a pápai találkozót követően a Sant'Egidio közösség vendégei voltak a Trastevere város negyedben. Megbeszélést folytattak közös akciótervek kidolgozásáról a béke és a párbeszéd érdekében Dél-Szudánban. Ferenc pápa kifejezte szándékát, hogy ellátogasson az afrikai országba, és mi készen állunk, még ha a biztonságot 100%-ban nem is lehet szavatolni, hangsúlyozta a szóvivő James atya.
Dél-Szudánban 4 éve polgárháború folyik Salva Kiir elnök és a volt elnök Riek Machar követői között. Legalább 7 millió embert érint az emiatt kialakult humanitárius vészhelyzet. Közel 2 millió az Ugandába és a más szomszédos országokba menekültek száma. Vezetőink keresztények, de felteszem a kérdést, hogy miféle keresztények, féri vagy egészen, ha megölik saját népüket, jegyezte meg James atya, a Dél-Szudáni Egyházak Tanácsának szóvívője.
Írország örömmel várja Ferenc pápát. A Szentatya szerdán az általános kihallgatáson jelentette be, hogy augusztus 25-én és 26-án Dublinba látogat a családok 9. világtalálkozója alkalmából. Írországban utolsó alkalommal 1979-ben járt pápa. Második János Pál kereste fel a Smaragd szigetet. Szentmisét mutatott be több mint 1 millió ember részvételével Dublinban, a Phoenix Parkban, ahol Ferenc pápa is tartja majd szentmiséjét.
Bár a pápai látogatást nem lehet kifejezetten az országnak szólón tekinteni, mert a Szentatya csak a családok világtalálkozóján vesz részt, mégis Írország egészen készül a történelmi eseményre. Az Elfini Egyházmegyét Szent Patrik alapította az 5. század közepén, Dublintól 200 kilométerre fekszik, Kevin Doren püspök vezeti. A főpásztor elmondása szerint az emberek nagy örömmel fogadták a hírt, hogy hamarosan megölelhetik a Szentatyát. Továbbá rámutatott, hogy a pápai jelenlétnek fontos hatása lesz. Erőt és tekintélyt ad a családok világtalálkozójának. Már egy éve a hitoktatóinkat az Amoris Laetitia kezdetű enciklika tükrében készítjük fel, mondta. Áprilisban találkozót szervezünk híveink és más keresztény felekezetekhez tartozó emberek között. Egy napot együtt töltenek, mint egy család, a környék egyik szép parkjában, tavak és erdők között.
A Szentatya 3 hónappal a kormány által kezdeményezett abortuszról szóló népszavazás után érkezik majd Írországba. A helyi püspökök egy ideje erősen küzdenek a népszavazás ellen. Az ír nemzet már nem olyan, mint 40 évvel korábban, amikor II. János Pál pápa kereste fel a szigetet. Alapvetően megváltozott és nagyon megosztott, elsősorban etikai témákat illetően. Sokak meggyőződése szerint a népszavazás sikeres lesz, és elfogadják az abortusz törvény módosítását. Doren püspök, az ír püspöki konferencia bioetikai bizottságának elnöke. Véleménye szerint, ha ez a népszavazás eredményes lesz, akkor megnyitja az utat egy abortuszpárti törvény elfogadásához. Ez kétségtelen. Meggyőződésem azonban, hogy a lakosság körében továbbra is kiemelkedő marad az élet védelmezésének érzése. A püspök nem teljesen biztos abban, hogy többséget szerez a népszavazás. Abban reménykedik, hogy a pápa érkezésekor az egész ír lakosság együtt ünnepelheti majd a megújult elkötelezettséget az élet érdekében.
Írország májusban szavaz az alkotmány 8. módosításáról, amely a születendő gyermek élethez való jogát egyenértékűvé teszi az anya élethez való jogával. Az ország püspöki konferenciája egy dokumentummal fordult a nemzethez, hogy válassza az életet. Kérték, hogy minden nőnek és a még meg nem született gyermekének életét is szeressék, értékeik, fogadják be és tartsák tiszteletben. A püspökök szerint a társadalomban elterjedt az a nézet, hogy az abortusz az együttérzés eszköze a nehézségben levő nők számára. Ezeket a nőket mindig segíteni kell, de amikor gyermekvárásról van szó, nem választhatunk szabadon az élet és a halál között. A születendő gyermeknek nincs egyetlen eszköz sem a kezében, hogy megvédje magát. Az ír főpásztorok arra kérik a lakosságot, hogy szavazzon nemmel a népszavazáson. Azzal érvelnek, hogy mindannyiunknak joga van az élethez, amelyet nem az alkotmány vagy egy törvény adott számunkra, hanem természetes joga minden gazdagnak és szegénynek, egészségesnek és betegnek.
Felszentelték az első amazóniai benszülött papot. Velük maradok, és nem parancsolok nekik. Március 17-én pénteken Brazíliában az Amazónia vidékén fekvő São Gabriel da Cachoeira egyházmegyében pappá szentelték Geraldo Trindade Montenegrót. Az újmisés Geraldo atya személyében a még élő 23 amazóniai benszülött törzsek közül ő az első helyi származású katolikus pap. Edson Tasqueto Damián megyés püspök végezte a szentelés szertartását, melyre nagyon sokan érkeztek a környező településekről. Voltak csoportok, melyek több napi evezés után érkeztek meg az ünnepre. A szabályos szentelési szertartást sajátos paraliturgia kísérte, tánccal és énekekkel, mert leírhatatlan örömmel fogadták saját vérüket papjukként. A Szent Mise után tollas fejdíszt kapott, arcát pedig rituálisan kifestették, elismerésük és nagyra becsülésük jeleként. A Banavi törzs tagjai nagyon mélyen belegyökereztek a keresztény hitbe.
Geraldo atya Araripira Cachoeirában született az Ayari folyó mentén, Brazília és Kolumbia határán. Manus város egyházmegyeközi szemináriumában végezte teológiai tanulmányait, amelynek végén egy éven át felszentelt diákonusként dolgozott Rio Isana mennybe felvett miasszonyok plébániáján. A Fidesz missziós hírügynökség kérdésére válaszolva elmondta, hogy hivatása azért született, mert átérezte, hogy Amazónia térségének szüksége van saját papjaira. Később megtapasztalta, hogy a papság ennél többet is jelent, és most azt vallja, hogy Jézus jelenléte szeretne lenni népe körében. Azt kérte a püspökétől, hogy szívesen dolgozna saját törzse tagjai körében, akárhogy is fogadják, mert szeretné megmutatni nekik, hogy a pap egy velük, értük és mellettük van, velük dolgozik, és nem parancsol nekik. Püspöke elfogadta kérését, és Geraldo atya szülőfaluja plébánosa lett.
A torinói lepel, a fájdalmak embere 3D-ben. Az 1578 óta Torinóban őrzött szent lepel sokak szerint az a gyolcs, amely Jézus Krisztus testét fette kereszthalála után. Olasz szakembereknek sikerült elkészíteni a leplen látható ember háromdimenziós modelljét Sergio Rodella szobrásszal együttműködve. Március 23-án pénteken mutatták be Pádovában a fájdalmak embere háromdimenziós modelljét. A Pádovai Egyetem és a város kórháza több tudományterületről érkezett szakembereiből álló munkacsoportja Giulio Fanti professzor vezetésével 2 évig dolgozott, amelynek eredményeként megszületett a rekonstrukció. A torinói lepel továbbra is kihívást jelent a tudomány számára, állapította meg Paolo Di Lazzaro, a lepel tanulmányozásával foglalkozó nemzetközi központ igazgató helyettese.
A munkacsoport szerint a leplen látható személy körülbelül 1,80 cm magas volt, hosszú hajú, vékony és izmos testű. A Szent Lepelről végzett legfrissebb és legújabb módszereket felhasznált kutatás eredményeként született Krisztuskép hihetetlenül közel áll ahhoz az ábrázoláshoz, amelyet a művészet évszázadok óta Jézusról alkot. A tudományos eredményeket a közelmúltban mutatták be a tudományos közösségnek az Egyesült Államokban, és megjelentették egy neves nemzetközi folyóiratban. A kutatás megerősíti az evangéliumok által közvetítetteket. Elsősorban a gyolcs teljes hitelességét, amely a Krisztus utáni első századdal tehető, nyilatkozta Fanti professzor az Il Mattino di Padova olasz napilapnak.
A szövet valószínűleg Indiából származik, ahogy a rajta talált porszemcsék mutatják. A vérnyomokban jelenlévő egyes alkotó elemek, mint a kreatinin, ferritin, biliverdin megerősítik, hogy a lepel egy hosszasan megkínzott embert takart. Testünk ugyanis csak akkor bocsát ki ilyen anyagokat, ha nagyon nagy szenvedésen megy keresztül. Elképzelhetetlen, hogy ezeket kémiailag adták volna hozzá később, mert ezeknek a mechanizmusoknak a tanulmányozása nem régre vezethető vissza, mutatott rá a munkacsoport vezetője, Fanti professzor.
A kutatás során összegyűjtött információk alapján kijelenthető abszolút bizonyossággal, hogy a lepel egy keresztre feszített embert takart, mert a szöveten látható lenyomat megmutatja azt a formát, amelyet a test felvett a keresztre feszítés következtében, és ami tökéletesen megmaradt a hullamerevségben. Tudományos szempontból nem tudjuk azt mondani, hogy ez az ember Jézus Krisztus volt-e, de azt mondhatjuk, hogy először keresztre feszítették, majd feltámadt. Vannak ugyanis olyan sajátos nyomok a szöveten, amelyekre még ma sem tud a tudomány magyarázatot adni, de amelyek arra utalnak, hogy úgynevezett dematerializálódás történt, hangsúlyozta Fanti professzor.
A padovai tudósok teszteltek egy a lepelhez hasonló anyagba csavart tesztbábut, amelyet közel 300 ezer volt erősségű, hatalmas energiahatásnak vetettek alá. Ennek következtében megmaradt a bábú lenyomata a szöveten. A fizikai, kémiai hatások ugyanazok, mint a lepelen, de valami még sincs rendjén. A kutatás tehát folytatódik, de az igazság talán ezen túl van, kommentálta a munkacsoport vezetője.
József levette, a testet tiszta gyorsba göngyölte, és sziklába vált új sírboltjába helyezte. A sír bejáratához nagykövet hengerített, és elment. Mária Magdolna és a másik Mária ott maradtak, leültek a sírral szemben. Egyszerű érzékenységgel Máté evangélista így írja le Jézus temetését, amely megnyitja a feltámadás és annak a tiszta gyolcsnak a nagy misztériumát, amely előtt a tudomány is megmérettetésre kerül.
Tanulmányok, elemzések, viták, kutatások még nem adtak magyarázatot arra, hogy az a megkínzott test hogyan tudott kiszabadulni a szent gyolcsból, anélkül, hogy a vér elmaszatolódott volna. Hogy miért maradtak meg a keresztrefeszítés és a vértanúság sebeinek lenyomatai, míg azok nem, amelyeket az orvostudomány várna a halál utáni néhány óra elteltével. És mindenek előtt, hogyan került az egész test és az arc teljes lenyomata a szövetre, ha még ma sem létezik olyan technika, amely képes lenne reprodukálni ezt.
Ezen a ponton azok számára, akik hisznek, a hit veszi át a szót, míg a tudomány számára marad a kihívás, amelyet David Rolfe rendező dokumentumfilmjének címe alapján a Néma tanú jelent 2000 év múltán is.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúznak a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Hírpercek.
Virágvasárnappal megkezdődik a nagy hír.